Zuhogott az eső. A rossz időjárás már másodszor fogta pártól a különös sorsú Balmoral utasait. A főorvos, Rozsdás és a kölyök a nehéz trópusi zápornak köszönhették, hogy sikerült észrevétlenül megkerülni Rangoont. Két díszegyenruhás katona és egy tengerésztiszt mindössze vékony gumiköpenyük védelmében osontak a harsogó zivatartól verdesett tamariszkusz fák között. Rozsdás melléről egy jó erős acetilén lámpa lógott le, de ez éppen, hogy megvilágította a víz sűrű függönyét, és az orkántól tépdesett léggyökerek, liánok elszabadult gépszín módjára csapkodó indáit. Nem volt ez valami vadvihar, csak az esős évszak kezdetét jelentő északkeleti monszun névjegye, amely néhány felhőszakadással tarkítja a négy hónapig tartó egyhangú zivatarciklusát. Már-már elérték Mendelét, és úgy látszott, hogy az alsó rakpart mentén kijutnak a városból az őserdőbe a vihar védelme alatt, mikor Rozsdás megállt. Ide hallgassatok. A játékot továbbra is nagyban folytatjuk. Sok vesztenivalónk úgy sincs. Az alsó rakparton menjetek végig, és a városon túl, az erdei ösvény kezdeténél várjatok meg. Mit akarsz? Kérdezte a főorvos. Megkérem a tábornokot, hogy adjon lovakat és vezetőket. De hiszen bizonyára ők is fogták a jeladást. Erre építek mindent. A rádió nem mesélhet hosszú történeteket. Én igen. Menjetek. Rozsdás? A kölyök belekapaszkodott a karjába. Nem akarom. Hallgass, te taknyos! Hiába gorombáskodsz. A herceg megmondta, hogy tudod a titkomat. Ezért kockáztatsz annyit. Lovagiasságból. Mostobaság, hogy megvédelmezz egy nőt. Rozsdás egész közel hajolt hozzá, és ezt csukta a fülébe. Nem csak azért, kölyök. Ezt tudd meg, ha esetleg huzamosabb ideig tartanának az erődben. Nem csak azért tettem mindezt, hanem mert... Nem fejezte be. Villámgyorsan eltűnt az erőd felé vezető fák között, és ezzel lezárta a vitát. A kölyök utána akart rohanni, de a főorvos megragadta a karjánál, és vitte. A hullámtörő gát mentén osontak gyorsan, messze elkerülve a lámpákat, és nem sokára a megjelölt ösvénynél voltak. Az erőd irányából csak a zápor zuhogása hallatszott. Rozsdás nem jött. Súlyos negyed órák múltak. A kölyök véresre harabdálta a száját, a főorvos idegesen sétált, de semmi, semmi. Csak vak, sötét, robajló felhőszakadás, fröcskölő vízsugarak, és valahol egy felriadt kakadó sikoltozik szinte emberi hangon. Elfogták, suttogta töredező hangon a kölyök. Mondd, kérdezte színlelt közömbösséggel a főorvos. Te csak ugyan nő vagy. Igen. Én a húga vagyok, Tom Lemennek. Egy hang szólalt meg mellettük. Gyerünk az Isten fáját, most aztán igazán gyerünk. Rozsdás! A kölyök a nyakába borult, és a hosszú kaland óta most először tört ki belőle egy igazi női sírás. Köszönöm, motyogta a főorvos. Nedvesség az van itt úgyis elég. Mit üzentek az erődből? Ezt, mondta a Rozsdás, és az ösvényre mutatott. Öt benszülött katona jött néhány teherhordó összférrel, és három felnyergelt lóval. Rozsdás elszántan lépett a tábornok elé. Hallotta a tábornok úr a szégyenletes eseményt? Rádión sok jelentést fogtunk a Radzirről. Üljön le, százados úr. Meglepetve értesültünk, hogy üldözik a cirkálót. Rozsdás megkönnyebbült. Az álvezérkari tisztek szerepét tehát, ahogy remélte is, nem továbbították az egész világnak. Elég szégyent jelentett az is, hogy a Radzir rövid idő alatt a második cirkáló volt, amely eltűnt az angol hadihajók állományából. Szégyenletes és gyalázatos dolog történt. A Radzir legénysége fellázadt. Két hűséges matrózommal együtt partra tettek. Nagyon szeretnénk nyomban az őrl után menni, ha két legényemnek és nekem hamarjában kis karavánt bocsátanának rendelkezésemre Mendelében. Kérem, nagyon szívesen, de talán pihenje ki magát, százados úr.
Nem. Nem. Ha ez megtörténhetett, akkor minden okom megvan rá, hogy aggódjam. Úgy látszik, tervszerű lázítással és törvetéssel akarják megzavarni az angol-francia együttműködést. Több óvatosságra kell intenem az Earl-t, és mellett akarok lenni.
A benszülött kísérőknek azután fogalmuk sem volt arról, hogy mi történik felsőbb katonai körökben, hogy került elő váratlanul az ösvényről a délelőtt eltávozott magas vendége tengerésztisztel. Mit tudnak ők a tisztúrak titokzatos dolgairól? Engedelmeskedtek és meneteltek.
Te lovagolj állandóan a menet előtt fél mérfölddel, mondta a főorvosnak, mikor már az észak felé vezető elefántcsapáson járt a karaván. Nem szabad találkoznunk a herceggel.
A főorvos előre vágtatott.
Sebesen ügettek, és hajnalig nagy utat tettek meg, mert állandóan hátszéllel haladtak. Az első derengés véget vetett a viharnak. Folytó párákkal gőzölgött a nedves erdő pinceszagú televénye. Még az éjszaka levágtak az Iravedi folyó mellől keleti irányba, hogy elérjék a mocsarak vidékét. A kölyköt nem viselte meg túlságosan az utazás. Erős lány volt, hozzáedződött a fáradalmakhoz. Fél órás pihenéssel 5 órát lovagoltak. Délfelé járt az idő, és bár az őserdő toronymagas fái mélyén örökös volt az árnyék, forró köd borult mindenre. A lovak egyre kimerültebbé váltak, lábszárukon nyüzsögtek a piócák, csülökig dagasztottak a dzsungel süppedő aljába. A főorvos érkezett vissza vágtatva állandó előőrséből.
Megállni!
Lovak, összvérek terhüktől szabadultan földig lógatták fejüket az ernyedtségtől. A főorvos előre ment, a kölyök és rozsdás követték. Tudták, hogy valami rendkívüli dolog történt. A főorvos megállt az ösvény fordulójánál, és a földre mutatott. Egy összetört parafakalap feküdt ott. Távolabb néhány gomb, és egy angol haditengerész hajtókája hevert egy látszólag járhatatlan bozótnyílás előtt. A föld fel volt turva.
Mi?
Felelte rozsdás. Esküdni mernék, hogy a haditengerész hajtóka vagy a százados, vagy az Earl ruháján volt. Így keltek útra.
Küzdelem volt. Itt megtámadták őket. Hogy vér folyt-e, azt nem lehet látni, mert hamar beissza ez a föld.
Azt hiszem, becsúszunk ide a bokrok közé, határozta el rozsdás. A kölyök visszamegy a katonákhoz, verjék le a sátorlapokat, és ha egy óráig nem jönnénk, az egyik katona lovagoljon vissza segítségért veled, a többi jöjjön utánunk.
Ne feleselj, itt én parancsolok. Hátra arc, indulj!
A kölyök mondani akart valamit, aztán ment. Rozsdás és a főorvos hasra feküdtek, és kúszni kezdtek a földtől fél méternyire alagutat képező sűrűség közé. Rövidesen rájöttek, hogy ügyesen leplezett rejtek helynyílása volt ott. Egy percnyi kúszás után talpra állhattak, és rendes ösvényen folytathatták útjukat. Ők azonban letértek az ösvényről. A talaj egy dombhajlata után gyorsan lebújtak. Néhány száz méterrel arrébb harcosok táboroztak igen nagy tömegben. Vajon megölték az angol katonákat? Alapjában véve folytatni kellene az útjukat, mielőtt ők is itt végzik.
Azért, zsutogta rozsdás, mégsem hagyhatunk veszni két fehér embert, mint a kutyát. Kissé körülnézünk.
A tábortól távolabb jobbra vályogépület állt. A küszöbön egy harcos guggolt.
Nézd a puskáját, zsutogta rozsdás. Winchester. Elég jó felszereletben szülöttek. Ide hangos, te itt maradsz hátvédnek. Én megyek és megnézem közelebbről ezt a kunyhót. Hátulról nem őrzik, és különben is. Biztonságban tudják magukat.
A dombhajlat mögött hason csúszott, míg elért egy bokrot. Még vagy 100 métert kúszott balra. Nem látott senkit. Kissé felegyenesedett, hogy egy fa mögé osonjon. Irtózatos ütés érte a fején, és elájult. Mikor rozsdás magához tért, összekötözve feküdt a kunyhó földjén. Két embert látott szemben egy asztalnál ülve.
Az asztalon karbidlámpa égett.
Nagyon távolról két tompa dörejt hallott, egymásra következő robbanásokat. A feje irtózatosan sajgott.
Csak lassan bontakozott ki káprázó szem előtt az asztalnál ülő két alak. Az egyiket nyomban megismerte, Bradford százados volt. A másik 50 év körüli magas, vállas, szélesálló, értelmes arcú egyén. Kissé furcsán festett. Fekete bricsezben és csizmában volt. Ehhez hosszú, sötét szalonkabátot hordott, amelyről egy bő revolverről lógott le két jókora Colt pisztollyal. Széles, gömbölyű, fekete, nagy karimájú, puha kalapját az áll alatt szíjazta össze. Kvang táborában lenne? Úgy látszik. Különben a századost is elfogták volna. Bradford most észrevette, hogy a fogai kinyitotta szemét. Gúnyos arccal közeledett.
Halló, ifjú! Egy kínai közmondás szerint a legtávolabbi folyók is előbb-utóbb találkoznak a tengerben. Örülök, hogy viszont látom.
Részemről a szerencse. Hogy van? Kérdezte Rozsdás.
Helyes, hogy nem veszítette el a jó kedélyét. Rövidesen szüksége lesz némi optimizmusra. Holnap felkötik.
Hát, akkor mégiscsak igaza lesz a tanítómnak.
Annak idején egész határozottan állította, hogy sok lehetőségem van erre a végkimenetelre, de azt nem értem, hogy miért várnak ezzel holnapig. Csak minden pénteken van akasztás.
Még az is lehet, barátom, hogy Londonban kötik fel, mondta a fekete ruhás. Ha fontos az angoloknak, hogy a cirkáló tolvaját fölakasszák, akkor esetleg üzletet csinálhatnak velünk.
Nézze, Morrison, szólt közbe Bradford. Ezzel a csirkefogóval ne csereberéljünk, ezt kössük fel.
Morrison, Snyder Morrison. Most kezdett világosodni Rozsdás előtt. Ez az a japán szolgálatban álló nemzetközi hírszerző.
Hát ez csak bízza rám, Bradford, könnyen lehetséges, hogy ennek az alaknak a feje, aki egész Angliát megszégyenítette, legalább olyan értékes, mint az Örlé.
Most mind a ketten jobbra néztek. Rozsdás, aki eddig az ütéstől nem mozdította fejét, most önkéntelenül szintén megfordult. Néhány lépésnyire tőle, ő excellenciája, Earl of Sussex háttal a falnak dőlve, összekötözve feküdt a földön, tépet ruhában, homlokán egy piszkos, véres kötés.
Miért ilyen kényelmetlenül, excellenciás uram? Kérdezte Rozsdás.
Azt hiszem, némi hazaárulás történt, felelte bágyat mosolyol a herceg. De hogy kerül maga ide? Hiszen az Indiai óceán felé indultak.
Csend, szólt Snyder. A foglyok nem beszélhetnek.
Csirkefogók legfőjebb megölhetnek, de nem parancsolhatnak nekem, felelte hidegen a herceg.
Fogja be a száját, mert megjárhatja, kiáltott rá Snyder.
Maga túlságosan is összebarátkozott, és a védelmébe vett olyan fajta söpredéket, mint ez az alak és barátai, mondta Bradford.
Igaza van, felelte a herceg. Nem tagadom, sokszor imponált az ügyességük, és természetesen sokkal többre becsülöm a kikötői szegénylegényeket, ha törvénytelen úton is járnak el, mint egy angol vezérkari századost, ha hazaáruló.
Szavamra, mondta Rozsdás, és végignézett önmagán, szégyelnem kell az uniformisomat.
Bradford nem haragudott. Különös mosollyal széket állított a két fogoly elé, és lovagló ülésben helyezkedett el rajta.
Hát, nézze, herceg, hogy tisztában legyen az üggyel, és megtanuljon engem tisztelni. Felvilágosítom személyemet illetően. Én nem vagyok vezérkari tiszt. Dacára annak, hogy 18 éve szolgálok az angol hadseregben. Annak idején Bradford néven egy tiszt jött ki a katonai iskolából. Árva fiú volt. Apja, anyja nem élt, rokonait nem ismerték. 6 évre az indiai hadsereghez osztották be. Útközben ez a fiatalember eltűnt, és Bokharában már én jelentkeztem helyette. Érti? Megvoltak az írásai, a parancsa, a képesítése, és én ezeket egyszerűen magamhoz vettem. Valamikor szolgáltam. Mint mérnök és hírszerző vezérkari ügyekhez is értettem. Szerencsére a világháború Bradford egykori iskolatársai közül sokat elvitt.
Azután Bradford elég közönséges név, úgyhogy megkockáztattam az indiai szolgálat után, bár elszökhettem volna, ismét jelentkezni Londonba. Akkor már sok Indiában járt angoltiszt ismert, és csak egy veszély fenyegetett, hogy a régen eltűnt Bradfordnak valamelyik iskolai ismerőse rájön, hogy én pontosan a Bradford helyett szerepelek, akit ő ismert. Szerencsémre ez nem történt meg. És így én beállíthattam a kémek világrekordját. Egyenesen, mint kebelbeli tiszta vezérkarnál érintkezhettem Snyder Morrisonnal, akivel egy cégnél dolgozunk a japánok számára.
Köszönöm, mondta az őrl. Nagy megkönnyebbülés nekem az a tudat, hogy nem egy angol tiszta árult el a hazáját.
És végeredményben, ha már őszinte hozzám, közölje, hogy Orv támadásának mi a célja. Személyes gyűlölet?
Erre igazán nincs okom.
Pillanatnyilag a mi megbízottunk is tárgyal Kvanggal a japánok érdekében, és nem szeretnénk a számításainkat keresztezni. Azután, szólt közbe Snyder, reméljük, hogy tagsálja annyira az angol birodalom egy early életét, mint egy kémét. Az én egyik emberem Evans 2 éve ül a katonai fogházban, 15 évet kapott. Majd ha Kvanggal egyesülve a fegyvereket behozzuk Birmába, felajánljuk magát és ezt a világszerte körözött, cirkáló tolvajt cserébe Evansért. Addig itt maradnak.
A fegyverek 2 hét múlva érnek ide, felelte az őrl.
Addig fel fog tűnni a távollétem, és egy katonai expedíciót indítanak útnak.
E tekintetben bátor voltam megtéveszteni, vigyolgott Bradford. Ugyanis a fegyverszállítmány, mint jelezték, már a határon.
És 2 napon belül elindulunk elfoglalni a maguk tartományát.
Az őr nagy lélegzetet vett, és a köteleit feszítette tehetetlen dühében.
Minden hiába való tehát.
Fészkelődhet már.
Kacagott a hercegre Bradford. Nincs egy hajszál reményük sem. Ennek a vörös gazembernek a kísérete az út közepén letanyázott. Ugye arra gondoltak, hogy ezek segítségért mennek el. Hallották az előbb azt a 2 robbanást? Kézigránátokat vágtunk közéjük. Ahol az előbb tábor volt, ott most csak egy lyuk van a földben, és senki.
Mikor ideért a beszédben, hirtelen elrepült. Nagy ívben nekizuhant az ajtónak, amely kiszakadt. Keresztül bukfencezett az őr fején, és ájultan terült el.
Rozsdás, ahogy a fal mellett ült, hasa alá húzta a lábait, és teljes erőből belerúgott a székbe, amelyen áthajolva Bradford beszélt. A századost kint ápolás alá vették. Snyder egész a fogoly elé állt.
Én nem korbácsoltatok meg fehér embert, de be fogja látni, hogy szigorúan meg kell büntetnem.
3 napig nem kap sem ételt, sem vizet. Goodbye.
Ezzel otthagyta a foglyokat.
Különösen a víz elvonása nagyon kemény büntetés a trópusokon. Rozsdás ebben nem törődött.
Mit érdekelte őt saját sorsa?
Bradford szavai azt jelentették, hogy a kölyök meghalt. Ott volt a táborhelyen, ahová kézigránátokat dobták. Rugdalódzott a kötelékeiben, elveszítette teljesen az önuralmát, flegmáját. Úgy érezte, hogy szét kell törnie a koponyáját a falon.
Nyugalom, barátom, mondta az őrl. Itt csak ronthat a helyzetén.
Mit törődöm én a saját életemmel?
Mégis meg kell őriznie a nyugalmát. Ha egyebért nem, Angliáért.
Nagyon komisz kelepcét állítottak itt fel, és igen sok jó angol fog meghalni, ha sikerül, amit akarnak.
Istenem, csak eljuthatnék Kvanghoz.
Van remény, excellenciás uram. Igyekezett Rozsdás összeszedni magát. 2 voltunk itt a tábor közelében, és csak engem fogtak el. A barátom ügyes ember. Nem csinál semmit elhamarkodva. Neki talán sikerül valami. Bizonyára az éjszakát várja, és megkísérli majd, hogy kiszabadítson.
Akkor nagy szolgálatot tesz Angliának. Ebben bízunk át. Más reményünk úgy sincs.
Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és véres fejjel összekötözve a főorvost hozták be a szobába.
Az admiralitáson felragyogott minden szem, midőn végre értesítést kaptak, hogy a Radzir elsüllyedt, és a Balmoral ezen a néven Mendeléből útban van a nyílt tenger felé. Két cirkáló helyezkedett el az érevedi torkolatánál. Egy repülőraj felszállt, zúgni kezdett az eső. De ez a hajó vagy repülni tudott, vagy átalakult víz alatt járóvá, vagy varázslók vezették. Eltűnt. Este 11-ig a két cirkáló szorgalmasan várt a torkolatnál. Végül a kisebbik elindult Rangún felé. Sehol semmi. Radzir elhagyta Mendelét, és Rangúnból is azt jelentették, hogy áthaladt. Viszont Rangún és a torkolat között nem volt. Az alacsony folyó még csak el sem merülhetett. Egy öreg kalkuttai rádióparancsnok dühében a szakállát tépte. Éjjel 12-kor mindenki úgy érezte, hogy belebolondul az ügybe. Ugyanis a Bengálöböl északi részéből jelentkezett a Radzir, és vészjeleket adott le, pontosan megjelölve a hajó helyzetét, jelezve, hogy a vihar következtében egy partrész beomlott, a hajó a part mentén megsérült, és süllyed. SOS, SOS. Hogyan került a Radzir a folyóról a tengerre? 8 cirkáló rohant a megjelölt helyre, és a Radzir, mintha látná közeledni őket a távolból, állandóan közölte velük a partcsúszamlás helyét. A cirkálók odaértek, a friss partcsúszamlás látszott, de a Radzir nem volt sehol. A világító torony őre jelentette, hogy hadihajó erre nem is járt. Egy óra múlva, 2 kilométerrel északabbra, Rujel halászfalú magasságában jelentkezett a Radzir. Közölte, hogy idáig sodort az áramlás, süllyed, és mellékesen megjegyzi, hogy egy raktárház ég, mert belecsapott a villám. Mikor a cirkálók odaértek, a raktárhoz még égett. Radzirnak nyoma se. A halászfalú népe az oltásnál dolgozott, és valamennyien esküdöztek, hogy hetek óta nem járt erre hadihajó. Az üldöző raj parancsnoka elhatározta, hogy még a hajnali órákban kérni fogja a nyugdíjaztatását. Kétségtelen, hogy a jeleket adó hajó erre járt, mert hiszen látta a földcsúszamlást és az égést, sőt, látta a közeledő cirkálókat is. Csak őt nem látta senki. Egy hadihajót. Reggel repülőraj kutatta végig, alacsonyan szállva az érevedi folyót. A cirkáló sehol. Rangunt elhagyta. A hajókkal elzárt folyó torkolatánál nem jelentkezett, és mégis az Indiai óceánról adott jeleket, de sehol sem látható. Viszont délután 4-kor jelentette a Radzir a kalkuttai kikötő parancsnokságának, hogy a Kings Bay vezérhajó most haladt el mellette, készüljenek el fogadtatására. 4 óra múlva a Kings Bay befutott Kalkuttába. Még aznap este minden angol leadó világát távirázta a következőket. 20 000 font jutalmat adunk annak, aki a Radzir pontos tartózkodási helyét megjelöli. Az admiralitás. Mi is? A Radzir. Az ellopott cirkálót azonban nem sikerült megtalálni. Pedig megvolt.